Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
A téma a karizmák és azoknak használata, valamint hogy hogy lehet felismerni mindenkinek a saját egyéni karizmáját. Mit jelent az a szó, hogy karizma? Istennek ingyenes ajándéka, amit megvásárolni, kiérdemelni nem lehet, de imádságban lehet kérni, és ahogy Szent Pál apostol mondja, a lélek ott fúj, ahol akar, és annak adja, akinek akarja.
Hogyan is alakul ki a karizma? Az nem olyan, hogy velünk született és csecsemőtől, kortól kezdve sírdogálásainkban megjelenik. Lassan, óvatosan, talán nem is gondoljuk onnan. Én akkorra tudok visszavezetni, amikor olyan készítés volt bennem, hogy mentőautó szirénázva indul el, és én imádkozok azért az emberért. Fogalmam se volt, hogy oda jut vagy nem jut, de egy belső készítés indult el, hogy imádkozz valakiért és valamiért.
Még egy picit talán próbáljunk visszamenni a Szentíráshoz. Miről szól? Arról szól, hogy Szent Pál mit mond, hogy a karizmákat, a lélek sugallatait nem szabad elfolytani. Miért? Tehetjük fel a kérdést. Mert a karizmát nem csak megkapni lehet, hanem gyakorlom, el is lehet szokni róla, vagy úgy mondanám, hogy az Isten akár vissza is veheti. Arról szól a történet, hogy ez nem egy újkori találmány. Már az Ószövetségben is működött, gondoljunk csak az egyik legismertebb proféciára, az Izaiás 7.14-ben, íme a szűz fogant, szülni fog, fiút fog szülni, és a neve leszem Immanuel. Aztán az Új Szövetségben a tudomány az azt mondja, hogy a Szentléleknek a karizmákkal való betöltekezése az a pünkösthez kötődik, valójában azonban ma is itt van és köztünk él. Erre talán az egyik legnagyobb bizonyíték Jézus búcsú beszélte, amikor is azt mondja, hogy jobb nektek, ha elmegyek, és elküldöm a vigasztalót, a Szent Lelket, aki veletek marad a világ végéig, és eszetekbe juttat mindent, amit elfelejtettetek, és megtanít mindarra, amire pillanatnyilag még nem vagytok elég erősek.
Példát azt fogok mondani. Arra emlékszem, hogy a 90-es évek tájékán egy éjszaka fölébredtem, és elkezdtek elém jönni szituációk a szívemben. Valakinek eltört a lába, tolókocsiba került, alkoholizmussal küzdött, és gondolkodtam rajta, mit közöm ezekhez, hát én ezekkel soha nem találkoztam ezekkel a szituációkkal, ezekkel az emberekkel. Miért? Mi jutott itt eszembe? Mentőautó után nem hessegettem el a gondolatot, hanem imádkoztam kérte, aztán újra kezdtem leírni. Nem tudtam, mire jó ez az egész. Egy-két órát imádkoztam az éjszaka csendjében, aztán végében elaludt. Hamarosan, egy néhány év múlva, hasonlóan egyszer éjjel egykor felébredtem. Úgy éreztem, hogy édesanyám kezelő orvosáért kellene imádkozni. Előtte napokban volt nálunk. Nem tudtam, hogy miért, de én már úgy nem is kérdeztem, hogy miért, meg miért nem. Egykor imádkoztam érte, gyakorlatilag egy miatyánk, aztán újra elmentem aludni. Másnap reggel megtudtam, hogy abban az órában ez az ember meghalt. Értitek? Erre a mi atyánkra volt szüksége ahhoz, hogy bespulizzon a mennyországba? Nagyon megdöbbentett. Ekkor tapasztaltam meg úgy igazán, hogy a személyes imádságnak is van ereje. De Istenem, miért pont én? Miért pont én? Miért pont arra van szükség, hogy az egy mi atyánk tőlem odalandoljon? Meg se tudom, hogy miért választ bennünket, akármelyünket, ilyen módon társává. De teszi joga és lehetősége. van eredménye, néha visszajelzése is.
Én egy picit talán előbbről kezdeném. Ugye az Ószövetségből jól ismerjük azt a történetet, a kis Sámuel éli házában, alvás közben egyszer csak meghallja az Úr hívását. Nem ismeri a hangot, elszalad a főpaphoz, hívtál? Nem. És a főpap a harmadik szólás után döbben rá arra, hogy ha ő nem, más nincs itt, akkor az az Isten. Hát én is így jártam. Következő történt velem. A szentelés előtt jelmondatot szokás választani. Találtam is egyet, de aztán mindjárt megborzadtam tőle, hú, ez nagyon nehéz nekem, ezt nem. Halogattam a dolgot, sőt, odáig fokoztam a kérdést, hogy a szentírást fölcsaptam, kinyílt ugyanott. Aztán azt mondtam, hogy az enyém már meg van járatva, ez nem jó. Aztán elmentünk valahova vendégségbe, az volt a teres, hogy körbenéztem, lekaptam a polcon az ott lévő szentírást, kinyitottam, ugyanaz. És ez így ment közel 3,5 évig. És mikor végre el tudtam fogadni, hogy Uram, hogy ezt ennyire akarod, hát legyen, akkor ehhez képest 3 hét múlva megtörtént a szentelésünk is. Mi volt a jelmondat? Mi volt az olyan nehéz? Az első korintusi levél 2:2. Mi van ide szó szerint írva? Úgy határoztam, nem akarok köztetek másról tudni, csak Jézus Krisztusról a megfeszített. Még a leégett sportcsarnokban történt, egy mexikói püspök, akinek a neve olyan jellegzetes, nem az epedamia széke van a ülepem alatt, hanem cepeda, és elmondta az ő életét. Elmondta azt, hogy ő hogy találkozott a karizmatikussággal. A házvezetőnője igen erőszakosan megindítálta arra, hogy vegyen már részt egy Szentlélek szeminárium, mert püspök jól lenne megtérni. Na, ez a püspök magában ott úgy gondolkozott, amit itt a sportcsarnokban is mondott, hogy én azon törtem a fejemet, hogy vacsora helyett a házvezetőnőt fogyasztom el. De aztán beadta a derekát, és körülbelül a harmadik alkalom után rájött, hogy mire megy ki a játék. Elkezdett alkudozni az Istennel, hogy azokat a karizmákat, amiket ő kicsinyesnek, gyermekesnek tartott, amik nem férnek össze az ő püspökségébe, Uram, azt ne ad, azt nem kérem. Aztán elkezdtem mondani a másik oldalt, hogy melyik karizma kéne nekem ahhoz, hogy jobb püspök lehessen. Aztán vége volt a Szentlélek szemináriumnak, már eltelt egy év, és a csoporttagok elkezdték kérdezgetni, hogy püspök, te milyen karizmát kaptál? Hát kétségben sem volt már a végén, mert hát szégyelte magát, hogy hát azt kell mondani, hogy hát én még nem tudok semmiről. És akkor egy éjszaka belopódott a saját székes egyházába, kivette a tabernákumból az oltári szentséget, hasra vágta magát, és így imádkozott. Uram, adj bármit, de már kell, mert úgy szégyellem magam. És a következő pillanatban a nyelvi éneket kapta meg, ami ellen a legjobban tiltakozott, hát én nem vagyok már csecsemő. Gondold végig, az Úrral lehet ugyan vitatkozni, de ennek néha ára van, és megmutatja azt, hogy ő jobban tudja, hogy mire van szüksége. És visszatérve egy pillanatra, miért kapjuk a karizmát? Hát azért, hogy szolgáljunk a közösségnek vele. Tehát nem arra való, hogy jaj, de jó, van nekem, fölteszem a polc, aztán hagyom ott megporosodni, időnként talán egy picit le is porolom. Miről van szó? Szolgálni kell vele. És ehhez a szolgálathoz mi kell? Egyszer alázat. Alázat, hogy elfogadjam azt, amit az Isten ad, és csak annyit, és csak úgy, ahogy ő ezt kéri. És az első Szentlélek szemináriumhoz fűződik az a nagy tanúsága számomra, aminél a következőt tapasztaltam meg. Közbenjáró imánál, a lélekáradás után kellett imádkoznom, és az egyik csoporttagom az imádkozás közben azt kellett volna megkérdezni tőle, hogy mi van a gyerekeddel. De a régebbi ismerettségre való tekintettel tudtam, hogy neki kettő, azaz kettő darab gyereke van, és a mi van a gyermekeddel kérdés helyett, mi van a gyermekeiddel hangzott el. A következő pillanatban az illető keserves zokogásra fakadt. Nem értettem. Aztán kiderült, hogy 3 hete halt meg az egyik gyermeke, úgyhogy a többes szám és az egyes szám közti különbség ekkora fatalitáshoz vezetett. Tehát ennyire szükség van ahhoz, hogy alázattal csak annyit, és csak azt mondja, amit az Isten kér.
Emmában a közösségünk nagyon nagy ajándéka a házi csoport, ahol azért zárt körben vagyunk, egy jó ideig együtt ismerjük egymást, és lehetőség van a közbenjáró imára. Lehetőség, de ajándék. Tegyük is ezt jó szívvel. Miket tapasztaltunk? Hát néha itt is elhangzott most kép. A kép önmagában nagyon szép, csak valami van mögötte. És ha azt ki tudod mondani röviden, üzenet lehet másoknak. Biblia. Egy-egy szó. Egy-egy mondat. Nem egy egész fejezet. Akkor már sem tudom, miről van szó. Nagyon-nagyon érdekes dolgok szoktak itt jönni. Néha valakibe kattog egy-egy szó. Teljesen érthetetlenül, de kattog. Nem baj, ha kimondod. Két eset lehet. Vagy semmi. Vagy valakinek üzen. Erre van egy konkrét történetem. Fiatal lány volt még az illető, amikor a közibe járt. Ez 30 éves történet. Én nagyon szomorú voltam, csak éppen nem akartam megmondani, hogy miért. Túlságosan fájt. Kértem, hogy imádkozzanak értem. Voltak még ott 4-5-en, talán Dóri is volt még akkor ott, nem még, szalkor ott volt. Más valaki nem emlékszem. És ez a fiatal, talán 20 éves lány, az imádság végén, közben mindenki mondta magáét, ezt, azt, amaz, nem igazán érintett meg. De az a lány mondata mai bennem cseng. Én most Szent Bernadett közbenjárására bízlak. Kész mondtam. Szegény, mondtam, most mit mondtam olyat, ami nagyon amilyen megbántottalan. Nem te mondtál. Azon a napon vett értem el azzal a babával, akinek Bernadett volt. Nem biztos, hogy nem érdemes kimondani a számodra érthetetlen szót is, mert vagy elszáll, vagy célba talál. Akkor már tudták, hogy miért imádkozom, kértem. És végig egy békét kaptam. Nem mondtál, fájt. De békét kaptam.
De föltehetjük a kérdést, hogy akkor a karizmákat lehet osztályozni. Olyan döbbenetes volt a számomra, amikor itt ma a nyelveken való imádkozás közben valaki meg is tudta magyarázni, hogy mi hangzott el akkor. Erről Szent Pál úgy nyilatkozik, hogy csak akkor legyen a elragadtatás imája, ha van köztetek olyan is, aki meg tudja magyarázni, hogy miről szól. És meg is magyarázza, hogy miért. Mert ha nyelveken imádkozol, akkor a lelked imádkozik, de a gondolatod, az értelmed ezt nem fogja fel. Pláne azoké nem, akik csak úgy vannak ott a közösségben, esetleg még be sem avatva a karizmák. És mit mond erre Szent Pál? Azt, hogy ugyanakkor a karizmákat nem szabad elfolytani. Tehát mi a feladatunk? Ha valaki a nyelveken kiválóan tud már imádkozni, akkor imádkozzék azért, hogy megkapja a nyelvek magyarázatának is a karizmáját. Szent Pál ugyan nem tesz sorrendet a karizmák között, de mégis felolvassuk a szeretet himnuszt, aminek ugye a helye a Szentírásban, az 1. Korintusi levél 13. fejezet 1-től 13-ig, mintha mégis lenne benne felsorolás, és mégis lenne benne osztályozás. Mert mit mond? Ha csak az utolsó három sort idézem, hogy a legfőbb karizmák a hit, a szeretet, ezek közül a legnagyobb a szeretet.
Minden ilyen megszólalásnál a szeretet az első. És a szeretet és tapintat jegyében felmondott itt egy példát. Mert a lélek nem az űrzavar keltését akarja. Tehát, hogyha valami nagyon össze-vissza hangzik el, az valami nem stimmel. Nagyon érdemes egymáshoz keresni, kérni a megkülönböztetést arra, hogy te figyelj, ezt az olvasás. Bólint, nem bólintont elé annyi. Közében is érdemes, és segítsétek egymást a visszajelzésben. Az, hogy téged egy-egy szó nem érintett meg, az, azon nincs mit visszajelezni. De ha valami, te figyelj, ez a hóesés számunkra nagyon-nagyon fontos volt, amit mondtál. Jelezzünk vissza. Annak, aki kimondta, annak egy bátorítás. És így tudunk tanulni, zárt rendszerben, hogy aztán ki ilyen is működhessen. Ilyen négy szemközi közbejáró imában érdemes diszkréten kérdezni a társtól. Van valami a szívedben? Valamitől félsz? Nyitva hagyva a kérdést, hogy nem válaszol, válaszol, akar. Nem akar. Tehát szabadságában nem korlátozva. Nem tudom pontosan, hogy mi volt az üzenete, de akinek szólt, az úgy szólt, hogy 30 év alatti fiatal lány valami kis állat miatt imádkozott. Hát én ezt nem akartam kimondni. Nagyon háborogtam, leírtam ugye, leszoktam írni mindig. Ami a szívemben van, hogy még egyszer elolvassam, ezek az egyes szám, többes szám, az tényleg kitisztuljon. Kitisztuljon, hogy tényleg ez előre viszi a lélekben az illetőt. Tényleg az Úr üzenete, vagy az én fantazmagóriám, hát leírom. És ott elhagytam a kisi állatnál. Próbáltam én rájönni, hogy hát mi a fene lehet. Végül is óvatosan, hogy hát ez beteg állatkája imádkozott talán így magára, talán valami ilyesmit mondtam. A végén oda jött hozzám ez a fiatal lány. Igen, a kismacskám beteg lett. És én imádkoztam, és akkor egy beszélgetés kezdődött. Hát miért is szólítatott ő meg? Akkor úgy egyszerűen elkezdtem belegedni az Úrra, de most hogy van ez itt, itt locsogok az égre világban, és akkor ez esetleg nem biztos, hogy mindig oké. A válaszokhoz az volt, hogy 100% soha nem lesz, mert nem úgy májavíz magadat. Ez volt a válasz bennem. És mellette egy kép, egy rádió adóvevő képe. A rádió adókészülék egy hullámhosszon ad. A vevő egy hullámhosszon fogad. De ha ez a kettő nincs harmóniában, nem jön létre az üzenet találat. És ez számomra, mint fizikusnak nagyon megnyugtató volt, hogy hát az iratot a hullámhosszakra van, aki vigyáz.
És még egy nagyon huncuk dolgát megtapasztaltuk a Szentléleknek. Nevezetesen újra visszamegyünk abba a sportcsarnokba, ami már hamut. És a következő történt. Minden ilyen karizmatikus találkozónál volt egy úgynevezett megkülönböztető csoport, aki a háttérbe imádkozott. Ők azt kapták, öngyilkos jelölt van a családban. Én a sekrestjében készítettem elő a szentmisét, amikor azt kaptam, előzmény pedig azt, hogy miért pont én, mert 82-ben abban a sportcsarnokban én kézilabda világbajnokságot rendeztem. És azt kaptam, hogy menj fel a 27-es lifttel a tetőtérbe, és ott valakivel fogsz találkozni. Én nem gondolkoztam, tudtam, hogy hova kell menni, merre kell indulni, szóval fölmentem a lifttel a tetőtérbe. Kiléptem a liftből, és képzeljétek el, egy körülbelül kicsi tetejű, nagy T-betű folyosóra érkezik, két ajtóban. Az egyik az kivezet az épület párkányára, a másik a be a csarnokba nézőtér felett lévő szellőztető, illetve világító berendezéseknek a szerviz járdáira. És itt elközött a két ajtó között egy fiatal embert látok. És akkor megszólal bennem a lélekszava, miért vannak szörnyű gondolatok a fejedben? Következő pillanatban teljesen ledöbbentem, mert a jó ember elkezdett sírni, a vállamra borult, és elmondta, hogy igen, én öngyilkos akartam lenni. Aztán együtt lementünk a liften, a küzdőtér szintjére, eltűnt a félsötétbe, és ezzel megoldódott a probléma. Gondold végig, megkülönböztető csoport megkapta a problémát. Mi nem találkoztunk. Én megkaptam a megoldás lehetőségét, és így a lélek ezen a huncut és gondolatos módon elérte mindazt, amire szükség volt. Mert szükség volt arra, hogy botrány, problémamentesen történjen ez a találkozó. Gondold végig, az Isten azt is tudta, hogy kit mire tud használni, kit hogyan tud használni. És erre akkor döbbentünk rá, amikor a találkozó végén úgy összejöttek a szervezők, és összeért ez a két üzenet, és egymásra néztünk, és nem tudtunk megszólalni. Ennyire fontos az Istennek, hogy meghalld a szavát, megtedd, amire kér, és nevezheted ezt akár proféciának, nevezheted ezt isteni sugallatnak. A lényeg, hogy vele vagy kapcsolatban, őt szolgál.
Kérdezheted, hol történik mindez? Hol történhet mindez? Többnyire a szentségimádásra, az Úr szerető jelenlétében. Akkor egyrészt én is ráfigyelek, te is ráfigyelsz, ráfigyelhetsz. Másrészt azért az ő jelenléte, hát ő nélkül nem megy. Előfordul azonban más imádságos alkalommal, éjszaka csendje, vagy bármilyen más alkalommal, hiszen a lényeg ott fúr, ahol akar és ahol éppen szükségesnek találja. Azért nem ez a leggyakoribb. Ki az, aki megszólaljon, vagy megszólalhat? Önjelöltekre nincs szükség. És ez nem egy olyan, hogy én erre a vállalkozásra beszéletek, ez nekem működik. Egyrészt nem tudom, hogy működik, másrészt az a tapasztalat, hogy erre a közösség ad megbízást. Talán több szem többen jobban látja, mint az én saját tudományom. Több szem, több lélek, több csatornából, több visszaigazolás után történhet ez meg. Többször voltatok ti is jelenleg közbenjáró imánnál együtt. Talán amikor Jenesdiáson voltunk, az előtt történt a következő, hogy egy valakikkel, tényleg nem emlékszem kivel, együtt imádkoztam a városmajor kőkemény székein. És ott egy hölgy mondta, hogy hát imádkozzatok, értem. Nem mondta először, hogy mi az ő bubánata. Egyszer csak úgy mondta, hogy Hát de én holnap térprotézis műtétre megyek. Mondta mindegyünk, a Istenem gyógyíts meg, meg szeretj meg, öleld át meg, ne fájjon meg. Körülbelül egy hónap múlva megjelent ez a hölgy, és ez a hölgy tanúságot tett a városmegyer közössége előtt, hogy másnap a műtét elmaradt. Nem véletlenül írnak ki egy műtétet, ott volt valami. De egy kicsikét szkeptikus volt, holnap után újra előjön. Nyáron megjelent ez a hölgy, ennél 60-70 közti hölgy a táborba, és 5 unokáját hozta. Na, mondom, teszedi a lábát utánuk. Aztán, amikor megláttam, hogy a sörpatakon simán átlép, ez térdjavulás, ez tény. Meg is enged az Isten ilyen visszaigazolásokat, de azért ez nem feltétlen van. Nagyon fontosnak tapasztaltam meg, hogy nem túlmagyarázni. Mert én valamit tudok valakiről, vagy nem tudok semmit, vagy én úgy gondolom, hogy tudok, ezzel tényleg nagyon kényesen kell bánni. Amikor elhangzik valami a szívemben, én mondjuk érzékelem, hogy ez piros kabátban van, ho-ho, ez meglátja a szomszédja, hogy neki szól, hogy menjen gyónni, ez nem szabad. Az, hogy mikor hozzám jön és nekem szólt ez az üzenet, és ránézek a piros kabátra, hát mondom, akár lehet is. Tehát nagyon, hát tényleg kicsit ügyesen is kell kezelni. Volt egyszer, hogy abortusz terhét hordozza valaki már valami sok évtized óta, én sem mondhattam azt, hogy kacsintok rá, te vagy. És nagyon érdekes, ahogy kaptam a szívembe, hogy ennek a hölgynek Erzsébet a Bélma neve. Így már idejött. És diszkréten. Diszkréten meghívtuk a lelki gyakorlatra, el is jött. Az Isten lehet, hogy épít a saját tudásunkra, meg okosságunkra, de azért ez bele kell helyezni a Szentírásba, bele kell helyezni a szeretet törvényébe, bele kell helyezni a tapintatos szeretetbe.
Innen folytatnám talán egy picit egy látszólag másik gondolatmenettel. Ha ez ennyire kényes, akkor mi szükséges ahhoz, hogy valaki akár a közbenjáróimában, akár másik karizmának a gyakorlásában ne védsen a szeretett törvény ellen, azt tegye, amit kell, és ne bakiszhasson. Ugye mi okozhat bakit? Mikor szakad meg az Istennel való kapcsolatom, ha nem vagyok a megszentelő kegyelem állapotában? Mit jelent ez? Például valamilyen halálos bűnöm van. Ebben az esetben, még ha kérnek is, nem vagyok rá alkalmas. De ugyanilyen alkalmatlanság következhet be abból is, hogyha aznap nem vagyok jó pazva. Ez lehet fáradtság, lehet az, hogy házaspár esetén összeszólalkoztak, lehet a gyerek miatt, lehet a munka miatt, szóval sok minden olyan lehet, amikor érzem, hogy most nem vagyok jó paszba. Ilyenkor sem szabad elvállalni, mert ezekkel mind-mind egy lehetőséget adok a gonosz léleknek, hogy besegítsen. Na most ez a segítség sose pozitív. Ilyenkor lehet bakizni, ilyenkor lehet védeni a szeretet parancs ellen, és ilyenkor nem azt éri el, hogy gyógyít, megnyugtat, felemel, hanem épp azt, hogy rombol, félelmet kelt, és olyat mondok, amire igazából senkinek nincs szüksége. Mégis akadályozhat meg azon, hogy jól használjam a karizmát. Az, hogy ha a nyugalmi állapotom ugyan meg lenne, de alázat hiányzik belőle. Hiányzik, és nem tudom alázattal elfogadni azt a sugallatot, amit az Isten ilyenkor ad a szívembe. Nem tudom elfogadni, mert majd én megmutatom. És akkor ezt egy viccel talán egyeztetnék. Itt lakott nem messze tőlünk a Tordján. És ő vele történt a következő vicces dolog. Meghal, fölkerül a mennyországba. Mentő kérdést, én azt kérdezik tőle az Isten, egyáltalán tudod, hogy én ki vagyok? A válasz, azt nem tudom, de hogy a helyen menni, viszont biztos. Ugyanakkor szükség van az alázat mellett a bátorságra is. Mit jelent ez? Olyat kapsz, amit emberi értelmeddel kétségbe vonsz. Miért pont nekem, miért pont neki kell mindezt elmondani? Igen, bátorság kell ahhoz, hogy higgyek, feltétel nélkül higgyek az Istenbe, és miután alávetettem azoknak a próbáknak ezt a proféciát, ismeret szabát, hogy vajon nem vétek vele a szeretet parancsának, vajon nem alázom meg az illetőt, vajon felismerik esetleg, hogy ki az ebbe a közösségbe, akinek szól, és ha mindezekre pozitív választ kapok, akkor legyen bátorságom akár mekkora, hogy úgy mondjam, lombóc, amit meg kell nyelnem, hogy ki merjen mondani, merjen megtenni. Miért mondtam ezt így el? Mert a Pécsen volt egy karizmatikus találkozóban, meghívtam bennünket, és megkértek, hogy közbenjáró imát végezzük. És már vége volt a közbenjáró imádságnak, amikor egy család úgy szerint erőszakkal odatuszkolta az egyik tagját, hogy imádkozzunk érte. Én még úgy tusakodtam magammal, hogy hát egy vége van, kettő, minek, miért, hogyan. De a végén, amit kaptam, az megdöbbentett. De nem mertem kimondani. Az illető öngyilkos jelölt. És a megdöbbentő az volt, hogy miután csak egy imádság hangzott el, két nap múlva kaptuk a hírt, hogy még aznap este felakasztotta magát. Gondold végig, mekkora felelősség ez, mekkora döntés képtelenségre utal az, hogyha én nem merem kimondani, amit az Isten rám bíz. Még messze voltam a karizmatikusságtól, de már volt áldoztatói engedélye. És a Gellért téren egy villamos balesetben voltam kvázi szemtanúja. A Margit kórházból jöttem, volt nálam még oltári szentség, bemásztam a villamos alá, és az illetőnek jól fogom mutatni, itt állt a villamos kerék. A mentősök is, itt a tűzoltók is könyörögtek neki, hogy mit üzen a hozzátartozójának, van-e hozzátartozója, mert ha felemeljük a villamost, akkor azonnal meghal. Az illető csak azt hajtogatta, vigyétek innen ezt az ócskavasat. És akkor bemásztam, megáldoztattam, és kaptam üzenetet is. És ennek az üzenetnek akkor látszólag a számomra nem volt semmi értelme. De néhány évvel később egy lelki gyakorlaton, ami a házas hétvégés csapatban zajlott, az előadás első felében az atya kiválóan tette a dolgát. Szünet után, mintha kicserélték volna. És megkérdeztem tőle a következő szünetben, amit nagyon hamar elrendelt, mi a baj? Hát, nagy nehezen kivallotta, hogy itt van egy hölgy, aki azt mondja, hogy miért bolondítja itt az egész csapatot ezzel, mert ez nem igaz humbug. Mert hogy az ő testvérét elgázolta a villamos, és hiába volt az, hogy aki a Jézus szíve kilencedet elvégzi, az nem mehet el, úgyhogy ne kapná meg a szent útra való. És akkor azt kérdeztem az atyától, hogy itt van még ez a hölgy, mert bennem valami meggyulladt, valami világosság támadt. Hölgy előkerült, és megkérdeztem, láttad a testvéredet mezítelenül? Hát persze, a testvéred. Mondom, és akkor a bal mellén egy lóher alakú anyajegy is volt? Miért kérdezek ilyet? Mondom, mert én voltam, aki a villamoson álmászta, megáldoztatta meg. Gondold végig, hogy időnként nem érted, hogy miről van szó. Fogalmad sincs azt, hogy miért kell egyáltalán tenni, vagy megjegyezni, vagy elmondani, de a végén csaptam a megoldás, és végén rádöbbensz arra, de az Isten már megint használt. És itt van egy nagy kísértés. miért pont engem? Engem, aki olyan kicsi, olyan bűnös vagyok, olyan alkalmatlan vagyok. És itt van a feltétel néki alázatnak a kérdése. És itt tér vissza a bátorság, hogy ennek ellenére merjen vállalni, amit az Isten kér tőle.
Szándéka van jelen. Egy szentsére fölírtam, körbe ment a csoportba, és elvándorolt ez a cédula Malik Tamás atyához. És hát ő nagyon frappánsul oldotta meg a kérdést, és tőled bejelentésekről mondta, hogy hát azért testvérek, vigyázzatok a bogyótokra, mert azt kaptuk, hogy hát nem biztos, hogy mindenki a szentlélek üzenetével van itt. Egyszer csak meghallottuk, hogy a srácoktól, hogy a fiú WC-ben egy zsebes fiatalember volt, és vettek ki a tárcát a zsebéből valakinek, legalkalmatlan a pillanatban, és amikor meghallott a WC-ben kihangosított üzenetet, kiesett a tárca a kezéből. Na most ezek a srácok fantasztikusak voltak, mert nem a lehetőségre mentek nyomni az egész témát, hanem elkezdtek vele beszélgetni, elhívták. Az lett, hogy ez a fiatal ember megkeresztelkedett, bérmánkozott, és normális útra tért. Ez ennyi, ebből még úgy hallottam valamit, de hát jó, hát oké. Okay. Igen, ám, de itt, ebben a szent helyen, egyszer Kornél a szentmisében mondta, nem tudom, itt van a Kornél, hogy egy fiatal ember, aki előtte korábban rossz útra tért, elhívták a haverok egy kis boltfeltörésre, mert az egy profi volt a szakmában. A fiatal ember nem ment el, ezért hullára verték, és meghalt. Ezt a fiatal embernek az örök életre volt a belépője. Ezt a fiatal ember áldozat. Döbbenetes, hogy végül is az örök életre akar mindenkit elvezetni. Elég fura úgy indult ennek a története, egy ilyen apró cetliből, és a mennyországba landolt. És hát amikor én ezt meghallottam 20 év múlva, vagy akár 20 év múlva a Kornéltól, fölismertem a történetet, akkor el is mondtam neki, de nagyon mélyen megérintett. Mindegyikünket oda hívja. Köszönöm figyelmetek!
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van veled, áldotta te az asszonyok között, és áldotta te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyom szűz Mária, Istennek szente anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és a halálunk óráján. Amen.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.